ez a megtévesztés eszköze volt, hogy távolodok. Nem is először már ki volt az a rádiós műsor, az a kinek az a neve, hogy távolodó, az a Bece neve. Ki az, aki emlékszik rá? Rádiós műsorvezető is, nem tudom, XY távolodó, mindig ezt mondták be. Emlékszik valaki rá? Akkor nem hallgatotok sok rádiót, ez van. Teljesen értelmében semmi közel majd naphoz, csak eszembe jutott. Úgyhogy akkor inkább helyette nézzük a távolodó helyett az értelmes a dolgot, a hegyi beszédnek a folytatását. És a Máté 7 első 11 versét fogjuk megnézni. És talán jól szeradtam, nem, most nem emlékszem, mert össze-vissza voltam, amikor adtam össze az igehelyeket. Á, igen. Így hangzik. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, tettek és olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedbe a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehessd atyád fia szeméből a szálkát. Ne adjátok oda a kutyátnak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal szétabossák azokat, majd megfordulva szétépjen titeket. És nem olvasom még tovább, ezt később folytatom. Hanem ez az utasítás, ami itt van, az elég egyértelműen hangzik, igaz? Nem egy bonyolult dolog, amit elmond itt, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, és aztán a többit is mondja hozzá. És elég egyszerű. Mégis sokszor talán a legnehezebb betartani ezt a kihívást, hogy ne ítéltess. Sokszor hallottam már ezt, valószínűleg ti is, hogy én nem vagyok előítéltes, csak. És mindenki össze tud tenni egy csomó dolgot, hogy mi van mögötte. Vagy én nem vagyok előítéltes, de, vagy bármilyen más tud hozzá lehet tenni. És többnyire ezek után következik egy ilyen brutálisan jó, zsíros, szaftos előítélet, amit általában hallani lehet. És annyira könnyen meggyőzzük magunkat arról, hogy hát én tényleg nem vagyok az. Nekem nincsen problémám, ez valaki másnak a problémája. Itt láttam már, hogy ilyen előítéletes, de én nem vagyok az. Ugye Magyarországon a leggyakrabban a cigánsághoz kapcsolódik az előítélet, ott van a legtöbb, meg a legátfogóbb. És azt mondani, hogy hát nem vagyok előítéletes, csak a tapasztalataimra támaszkodom. És akkor már egyből ezzel le van tudva minden felelősség. És akkor azt mondja, hogy hát én, meg a másik ilyen sztendert, szóval én is ismerek jó cigányt. Én is ismerek jó embert, de attól, hogy mi bűnösök vagyunk. Tehát nagyon szépen tudunk kitalálni olyan szövegeket, amilyen tökéletesen előítéletessé tesz minket, és egyszerűen nekiállunk ítélkezni mások felett. És fel is jogosítva érezzük, feljogosítva is érezzük magunkat, igen, arra, hogy ilyeneket mondjuk, hiszen én nem vagyok olyan annyira. Hiszen másokkal rosszabb. És azt gondoljuk, hogy a kereszténységben nincs ilyen. Azért mi mégis jobbak vagyunk, nem követünk el ilyen hibákat. De például találkozik mondjuk egy katolikus hívő, meg egy evangéliumi hívő, akkor már egyből ott vannak az előítéletek, hogy hát ez az ember az ilyen tradícióban élő, inkább ilyen kicsit elvontabb, inkább vallásos személy, aki nem annyira Istenre figyel, nem a vele való mindenféle kapcsolatra figyel, hanem inkább a fennkölt elvonulásra. Tipikus evangéliumi hívő ezt mondja egy katolikusra. A másik fel úgy meg, hogy ez mindig csak Jézus, mindig szent akar, mindig ezt nagy szöveget mond, mindig telve mindenne akkora érzelmeket akar felvonultatni egyből, nem is lehet fel másról beszélni, azt gondolom magára tökéletes, hogy mindig csak ő látja jól Istent, nem is toleráns a másik emberrel szemben. És persze mindenkinek van valamilyen fajta alapja, de ahogy emlékeztek már erre, beszéltünk már erről, milyen is az, amikor azt mondjuk, hogy van egy elefánt, és valaki az elefántnak a lábát fogja meg, vakon, bekötött szemmel, másik az elefánt fülét, megint más az elefánt farkát, és teljesen más fog abból megtapasztalni. És hogy nem másabbak ezek az embernek a hite, hanem inkább csak más az, amin keresztül szól hozzájuk Isten. Más az, hogy meg tud minket szólítani. És szociológiai szempontból egyébként nagyon hasznos, szükséges az előzetes ítélet. Nem az előítélet, hanem az előzetes ítélet. Alapvető szükségünk van arra, hogy ilyen módon tudjunk, hogy azt használjuk, ahhoz, hogy tudjunk jól élni az életben. A fontos különbség az előzetes ítélet, az előítélet között, az, hogy az előzetes ítélet az a korábbi tapasztalatokból alakítok ki egy képet, amit kész vagyok aztán a későbbi tapasztalataim alapján ahhoz a helyzethez illeszteni és alakítani a véleményemem. Az előzetes ítéletnél kész vagyok azt, amit újként tapasztalok, használni arra, hogy felülírjam a korábbi tapasztalataimat, hogyha szükséges. Bennem az a fajta készség, hogy akarom megfelelő módon használni azt, amit egyrészt tudok. Nagyon egyszerű, hogyha látsz egy ilyen elektromos tűzszert, ami piros a közepe, egy ekkora rész, akkor mivel van már egy előzetes ítéleted, ezért tudod, hogy nem fogsz hozzányúlni jó esetben. Hogy elég jó, akkor igen, de az már rajtad múlik. De szóval, hogy látod, ott tudod azt, hogy valószínűleg ez nem egy annyira jó dolog megfogni azt. Vagy ha van egy tűzhely, és akkor ott van egy ilyen elektromos tűzhely, és nem már szeretne forgatni mondjuk éppen indukciós, de látsz ilyen H betűt, hogy ott van ráírva, akkor azt nem azt mondja, hogy fogja már meg, hanem azt, hogy hat. Tehát forró, hogy ne tapogass meg, mert nem ez kellemes az élmény. Vagy csomó milyen más vázlatot lehetne mondani. Ugye, ugyanezt keresztény megközelítésből, és ha találkozom a katolikus emberrel, akkor nem arról kezdek el beszélni vele, hogy igazából nem helyes a szentekhez imádkozni. És nem kezdek el ilyeneket ecsetelni számára, vagy nem megkezdem azt, hogy na is mit gondolsz a pedofil papokról, hanem akkor azt mondanak, hogy megkezdem éppen arról, hogy milyen élménye volt az elmúlt hetekben a gyülekezetben, hogy ilyen megközelítéssel megyek hozzá. És tudom, hogy direkt sarkítom ezzel a dolgokat, de hogy nagyon fontos látni az előzetes ítélet, vagy az előítélet között a különbséget. És kell, hogy bírjunk előzetes ítélettel, csak az ne legyen előítélet. Ne legyünk ilyen szempontból ítéletesek. Ez előzetes ítélet kontra előítélet, mert van egy más nagyon fontos páros is, ezt meg kell tanulnunk, ez pedig a megítélni és az elítélni szavak. Azért is, mert az a szó, amit használ az a krino nevű szó, az nem a krinolimból fakad, hogy a szörnyű ízés, hogy megostolod meg, és azért krino, hanem mind a kettőt jelentéssel bír. Azzal is, hogy elítél, meg azzal is, hogy megítél. És itt egyébként inkább az elítél szót érdemes használni ebben a szövegrészben, ami itt van. Na nézzük az elítélt először. Elítél kapcsán több bibliai igehelyet is lehetne hozni, most nem kezdtem mindenki írni, csak párat ide vázatosan. Róma 14.3, Máté 7 éve, 1 Korintus 10.15-ben is azt látjuk, hogy ítéljétek meg magatok, amit mondok. Azaz döntsétek el, hogy helyese. Jussatok arra a belátásra, hogy helyese. Hogy legyen egy ítéletetek arról, amit alaposan körüljárt és megvizsgálsz. Majd pedig amellett kitakasz és nem tágítasz. Azt mondja, hogy ilyenfajta ítélettel legyél. Ez a helyes ítélet. Ez az, amit kell használnod. Ez az, ami olyan szempontból ideális, hogy oké, megvizsgáltál valamit, megismerted, tudod, hogy mi történik. Ha, ez nem ment arré, bocsi. Azaz. Tudod, hogy hogyan helyes, tudod, hogy mi a megfelelő mód, a megfelelő hozzáállás, és így akarsz abban dönteni. És ilyen szempontból azt mondod, hogy akkor hozol adott döntéseket az életedben. Akár etikai, akár társadalmi kérdésekben is tudod ezt használni. Csak egy példa, hogy már belementem a cigánságba, akkor egy hozzak egy másik példát, hogy teljesen azt mindenki tiltakoztak a mai nap végére. Mondjuk a homoszexualitás mint egy kényes kérdés, amivel gyakran vannak az embereknek összeződési problémája is. A Biblia az elég nyilvánvaló módon beszél a homoszexualitásról. Úgy beszél róla, mint egy olyan terület, ami Isten számára nem elfogadható. És nagyon fontos látnunk azt, hogy arról beszélünk, hogy milyen a homoszexualitás, akkor arról is beszélünk keresztény körökben, hogy nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy ilyen módon éljünk. Ugyanakkor azt is látom, hogy ismerek jó pár olyan embert, aki azt mondja, hogy ő megismerte Krisztust, megváltotta őt, és hogy az alkoholisták úgy fogalmaznak, hogy száraz alkoholista, az, hogy nem múlik el sohasem az alkohol iránti vágy belőle, de nem nyúl a pohárhoz. Ő úgy fogalmazott saját magával kapcsolatban, hogy ő száraz homoszexuális. Azaz, hogy a vágy az ott van a szívében, de inkább akkor nem él, inkább akkor megtartóztatja magát, és nem él szexuális életet, hogy ebben legyen problémája. És itt jön a nagyon fontos pont, hogy attól még, hogy azt mondod, hogy igen, a Bibliában azt látom, hogy ez nem Isten szerint való, attól nem emelem még ki éppen mondjuk a homoszexualitást, és teszem magasabb polcra, mint akár bármelyik bűnt, amit a Bibliában látunk. Hogy nem mondom azt, hogy hú, ez aztán súlyosabb. Sőt, ha a saját életemre nézek, azt mondom, hogy ugyanannyi bűnt el tudok követni én is, mint egy homoszexuális ember. Nem lesz attól különbség. És ami még fontosabb, hogy nem tehetjük meg azt, hogy közben leírunk valakit a tette miatt egy életre. Mert akkor minimum mondja, hogy azt kell tenni, hogy De a Jóska néni az olyan pletykás. Akkor soha nem állok fel szóban, mert Jóska néni pokolba fog érni, mert pletykás. És ugyanígy lehet megközelíteni ezeket a dolgokat. Szóval az ítél, az elítél, abban benne van az, hogy olyan ítéletet hozol, ami nem arról szól, hogy egy személyt ítélsz el, hanem tetteket vagy cselekedeteket. És amikor Jézus arról beszél, hogy ne ítél, hogy ne ítéltess, akkor arra helyezi ezt ki, hogy az embert ne ítéld el. Tettekről hozzáítélted, hogy helyesnek látod vagy sem, cselekedetekről hozzáítélted, de az emberről sohasem. Mert Isten nem ezt tette, ő sem erre adott mintát. Mekkora nagy kegyelem az, hogy Krisztus nem így gondolkodik rólunk, hogy nem ítél el minket, embereket. Hogy nem úgy néz ránk, hogy össze vagyunk gyűrve, mert vagyunk tiporva, mocskosok vagyunk, akkor nem kell. Hanem azt mondja, arról fogunk hallani ma is több embertől, hogy mi az, amikor Isten utána nyúl, megvált minket, felemel, megtisztít és odaállít maga mellé. Gyermekévé fogad. Ez a mi kegyelmünk, ez a mi örömhírünk, amit tett Isten értünk. Ő nem elítél, mint embert, noha nem tetszik számára az, ami bűnt elkövetünk. De azt mondja, hogy a bűntől megtisztít és szabaddá tesz minket, és a bűn már nem terhel minket. Szabaddá válunk attól. És Krisztus egy másfajta döntésre jutott, arra, hogy ő szeret minket mindannak ellenére, amit átéltünk, és amiket tettünk az életünkben. Nem a bűneimet szereti, hanem engem szeret. A kérdés, hogy képesek vagyunk mi erre a döntésre jutni. Képesek vagyunk arra a döntésre jutni, hogy elítéljük a bűnt, de készek vagyunk lépni és tenni az ember mellett, emberért. El tudod-e dönteni azt, hogy elköteleződsz, akár testvéreid mellett, akár azok mellett, akik még nem ismerik Krisztust, de szükségük van őre. Eldöntötted-e azt, hogy szeretni fogod a másik embert. Aztán a másik szó, a másik jelentése, hogy az a megítél. A megítél ez a fajta jelentés, ami egyébként a dokinadzó kifejezést szoktuk használni hozzá, az azt jelenti többnyire, és az, ami itt nem szerepel, az, hogy megvizsgál, vélemény formál. Az Efézus 5-ben ezt olvassuk, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékot Istennek kedvesen illatként. Ellenben parázasságban bármiféle tisztatalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljünk köztetek, ahogyan a szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétetelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztatalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki benne téveszen titeket üres beszédében, hiszen éppen elveszettem. Ezek ilyen sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ez ebben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcsén és supa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljetek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. És itt ebben a 10. versben pont erről beszél, ez az ítéljetek meg tehát, ez erről beszél, hogy ez a fajta ítélet megvizsgál és véleményt formál. Hogy ez a helyes fajta ítélet, ilyen módon álljunk hozzá, hogy így hozzunk ítéletet. És nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, azt mondja, hogy vizsgáld meg és formálj róla olyan véleményt, amit aztán tudsz mintaként adni mások számára is. És ez egy alapvető fontosságos kihívás számunkra. Például amiatt, hogy ne elégedj meg mások véleményével. Sőt, azt mondja, hogy ne elégedj meg azzal, amit itt hallasz tőlünk előről. Hogy az se legyen elég, hanem azt is vizsgáld meg. Azt is szűrd meg. Hazamész, olvasd el Isten igét, és vesd össze azzal, amit hallasz tőlünk. Mert tudunk mi is hibázni. Mert tudunk mi is hosszat mondani. De hogy mindig vidd oda Isten elé. Mindig szűrd meg, mindig vizsgáld meg, és olyan módon formálj róla aztán egy megértést. És ne legyen neked elég az, hogy a másik ember mit mond róla. Ne legyen elég az, hogy mit vágna belőle össze. Ne legyen elég akár egy kis Reels videó, és abban majd benne lesz minden. Hanem akarod megismerni. Viszont ahhoz, hogy megismerd, hogy megvizsgáld, ahhoz időt kell töltened vele. Szörnyű, nem? Az, ami sosincs számunkra. Hogy nem fogod tudni eldönteni, amikor egy emberből 2 perc alatt az, hogy az jó ember vagy nem jó ember. Persze néhányan elég bekézzeltek azt mondják, hogy én simán megmondom. Leülünk beszélni 2 perc alatt megmondom. Azonnal tudni fogom minden. De lehet, hogy csak reggel felhúzták otthon a gyerekek, és éppen ki van akadva. Lehet, hogy éppen megjött neki az elszámoló számla, aztán miatt van kiakadva. Lehet, hogy a munkahelyen olyan élethelyzetben van. Lehet, hogy egy vizsgára készül, éppen felmondtak neki, vagy bármi egyéb. Amiket nem fogsz tudni. Hogy nem lesz elég az a két perc hozzá. Nem mondta az a két perc után, hogy van-e éppen hite vagy sem. Nem fogod tudni abban megvizsgálni. Lehet mögött egy őszinte keresés éppen. Lehet egy csomó minden benne. Fontos, hogy időt adja másik embernek is. Időt adja a dolgok megvizsgálásának. Kész vagy-e időt adni a másik embernek ahelyett, hogy elítélnéd vagy megítélnéd? Most majd az alkalom után, az úrvacsora után lesz beszélgetés a bemerekezni szándékozókkal, és akkor lehet azt mondani, hogy gyorsan tudjuk az egészet, 10 perc alatt. Se lehet zavarni 10 perc alatt, vagy adunk időt arra, hogy megismerjük őket még jobban, hogy még többet ne tudjunk róluk. Ha ezt összenéztek, hogy te jól érez, mennyit akar beszélni velünk. De hogy azt mondja, hogy ne ítélj el másokat továbbra is az alap. Ismerd meg, ítéld meg, hogy milyen az, amit tesz, de ne ítéld el a másik, hanem kezdj el munkálkodni az ő megjobbításán éppen. Nem arra beszél, hogy kezdj el a saját képedre való átformálását csinálni, hanem a megjobbítását, az olyan módon, hogy akkor te is kész vagy formálódni. És azt mondja az írás, hogy vassal élesítik a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Hogy legyél kész formálni a másikat, és hagyd, hogy ő is formáljon téged. Hogy ilyen módon alakuljon mind a kettő fél. És nem az legyen, hogy majd a szívemben, a számon az olyan ember vagyok, mert azt mondom ki, hogy munkakocsik valóta nem érdekel. Hanem az, hogy legyél kész formálni te is. Ne azt mondd magadra, hogy tahol vagyod, a közhelyes mondatokkal becsomagolom, és elhárítom a felelősséget, mert ez nem az őszinteségnek a szinonimája, a tapintatlanság, hanem az érzéketlenségé. Hanem, hogy fogalmaz, igen, vedd ki a gerendát a magad szeméből inkább. Tudd megnézni a másikat így. Én nagyon könnyen mondom valakire azt, hogy hülye. Sajnos a gyerekén sem eltalálták már ezt a szót, úgyhogy most már kell betolnom azt, hogy ne mondjam annyira könnyen ezt. Főleg a volán mögött, az végképp az. Ne utazottak velem együtt, csak hogyha siettek, akkor szívesen megyek veletek. De hogy hogyan lehet jól közölni a másik ember, hogy hülye? Legjobb, ha nem közlöm vele. Legjobb, hogy éppen példát adok számára. És mindenkinek van a gyenge területe is. Milyen kellene, hogy megmondják a gyenge területeinket, igaz? Felesége megmutatta, hogy nekem mennyi van. Néha még listázni is kellene, aztán feliratnánk egy ilyen kis dokumentum, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez kipiváltja, az már jól sikerült, de inkább csak nőne az a lista, és nem pedig csökkenne. De hogy ott van-e bennem az a szándék, hogy én jobbítanak a másik embert. Az, hogy nem felsorolni a gyengeségeit, hanem hogyan lehetne egyre jobb. Hogy azt mondom neked, nem egy gerendem a szemedben, hanem egy egész erdő, csak nincs feldolgozva, hogy ne így álljunk hozzá a másikhoz, hanem, hogy oké, hogyan tudok neked segíteni. És van néhány egyszerű pont hozzá. Azt szoktam mondani akkor, hogy ha ezt akarod valakinek megmondani, főleg házassággondolásban szoktam ezt mondani régebben még, gondold végig, hogy hogyan közled a másik ember, azt megmondani akarsz. Aztán utána gondold végig azt, hogy te ezekre a szavakra hogyan reagálnál az ő helyébe. Ha ezt végítetted, akkor formáld újra közlendődet, mert szinte biztos, hogy azt fogod mondani, hogy nem túl jól reagál. Aztán kérdezz vissza arra is, hogy a másik mit értette abból, amit elmondtál, hogy tudhass, hogy valóban értette azt, amit te mondani akarsz, és azt értette, amit te mondani akarsz. És végül legyél kész hosszan foglalkozni az illetővel, mert ez nem lesz rövidebb az egész. Hogy meg tudod ezt tenni. És más megközelítésben mondhatjuk azt is, amit itt a Szentírás mond a Máté 7:6-ban, hogy ne adjátok oda a kutyátnak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé. Nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjen titeket. Ki az, aki látott már vad disznót? Nem vad disznót, hanem vad disznót. Tehát házi sertést akár, de elég vadon. Elég ijesztő az a dög, nem? Amikor egy 150-200 kilós nagy disznó rohan feléd, és látszik, hogy nem is az, hogy habzik a száj, de tiszta a ideges, akkor nem olyan könnyű az útját állni. Gyerekként még mindig mentünk disznóülésre, és emlékszem arra, hogy nagyapám mindig mondta azt, hogy ki fog bemenni először, és kihozza ki a disznót. És általában, hogy ő volt az, már hát ő nevelte fel a disznót. És egyszer mondta azt, hogy hadd menjek be én. És nagyapám, hál' Istennek, megjegyzett arra, hogy ne menjek be, mert a disznó azért érzi a vesztét. Tehát tudja azt, hogy most még túl sok ember van, és túl magas az alkoholszintnek a kicsapódása a levegőben, ahhoz, hogy valami készülődik. És mintha már hallott volna erről, olvasott volna erről a disznó Bibliában, hogy jön ez a végkezdete. És emiatt aztán sokkal feszültebb az állat. És nem volt olyan nagy harmad, és felkente a falra az a kis éppen 200 kilós állatka, és nem annyira egyszerű lefogni. Tényleg szét tudnak tépni. Most nem arra utalok, hogy ki az, aki mennyire nézdek a Guy Ritchie filmeket, és akkor ki az, aki tudja, hogy pontosan hány disznó, hány óra alatt teszik meg egy holttestet, mert fontos dolgokat is lehet tenni a filmből, persze, mint ilyen információk. De hogy valóban szét tudnak tépni, és képzeljétek el, hogy a disznónak annyira erős az állkacsa, hogy el tudja rátni a csontot, és el tudja simán harapni a lábszáradat, azt a jó vastag csontot. Elég brutális állat az a disznó. És hogy ne dobjátok, elhagyjátok a kutyának, ami szent, és gyöngyeiteket ne dobjátok a disznók elé. Van, amikor meg kell tudni ítélni azt a helyzetet, azt mondani, hogy most ennek nincs értelme. Erre a legjobb példa azt mondanám, hogy a közösségi média, hogy hányszor van értelme írni, és hányszor nincsen. De hogy mi az a helyzet, amiben azt tudom mondani, hogy igen, amit én most teszek, az Istenhoz dicsőséget, és mi az, amire azt mondod, hogy nem. Hogy mi az, amire azt mondod, hogy igen, ezzel érdemes foglalkozni. Ennek érdemes nekiállni. Hogy ebben sok időt akarok belefektetni. Mennyire vagy kész arra, azt mondod, hogy ez van annyira értékes, hogy az evangéliumot megosszam vele. Régen, ha mondták sokszor azt emberek, és nekem mindig furcsa volt, hogy mindenhol hagy egy kis traktátust. És biztos, hogy volt ennek haszna is, de engem például mindig frusztrált, hogy ilyen kis pici kis fizetecskét hagyott a vonaton, meg mindenhol, ahol volt, hogy hát, ha valaki elolvas, és hát, ha hall erről Istenről. És tényleg van olyan ember, aki megtért ilyen formában. Engem mégis rendszeresen frusztrált, mert azt keltem meg, hogy ez ilyen gyöngyök a disznók elé. Nem azt mondja, hogy ez az, ne értsetek félre, csak hogy bennem ezt az érzetet keltette. És az a benne, hogy mennyire jobb inkább ahelyett, hogy ott jön a kis vizetecskét, beszélgetni ezzel az emberrel. Ez sokkal könnyebb ott felejteni egy ilyen papírt, ahelyett, hogy megosztam az evangéliumot, de hogy kész vagyok-e arra, hogy ezt megtegyem. Hogy ne szórjam akár az evangélium gyöngyét a disznók elé, hanem ugye azt mondja a János 6.44, hogy senki se jöhet én hozzám, hogyha nem vonzza őt az atya, aki elküldött engem. Hogy keresem-e inkább azt, hogy Uram, hogy vigyázz az emberre, szóljak-e? Elkezdem el azt mondani, hogy Uram, én szeretném most helyesen megítélni ezt a helyzetet, ahelyett, hogy észrekül kezdek mindent mondani. Nem azt mondom, hogy egyik a jobb, másik a nem jó. Csak hogy számomra sokkal inkább kifejező az, hogy azt mondom, Uram, akkor keresem a te akaratodat. Már csak azért is, hogy az evangélium az egy megfizethetetlen kincs. Az egy olyan gyöngy, olyan kincs, amit nem lehet megfizetni. Senkinek nincsen itt elég pénze az evangéliumot kifizetni. Éppen ezért van ingyen. Mert Isten látja azt, hogy nem tudjuk megfizetni, és ő azt mondja, hogy ezért én adom nektek. Kegyelemben az üdvösség. Isten kegyelméből fakad az. Nem tudod megvenni, de ő ingyen adja. Ettől nem azt jelenti, hogy akkor szorjuk el, mert már is, hogy ingyen van, aztán majd előbb-utóbb csak kihajt valahol meg hasonlók, mint a virágot az utcán rohangálunk végig. De hogy értjük-e azt, hogy mit jelent ez a kegyelem? Értjük-e azt, hogy mekkora értéke van? Értjük-e azt, hogy mennyire fontos akkor azt mégis jól elhelyezni? Hogy azzal foglalkozunk-e, amit Isten valóban ránk bízott? És nagyon fontos ezt jól látni. És mennyire gazdálkodsz jól a másik gyöngyöddel, az időddel? Mennyire gazdálkodsz jól azzal olyan szempontból, hogy azt mondod, hogy igen, akkor a jó alkalmakra használom el, hogy nem elszorom őket, hogy nem eltékozom az egészet. Szokták mondani azt, hogy érdemes kiértékelni az életedet, akár azt mondani, hogy most akkor egy hónapban rászállok néhány napot arra, hogy azt a napot mindig végigondolom, hogy mennyi üres járat volt. Nem tudom, csináltatok-e már ilyet. Úgy van megcsinálva, hogy ideális esetben este visszamész arra, hogy mit csináltál a nap folyamán, kevésbé ideális esetben, meg naponta napközben mindig írogatod magadnak, nekem ez nem ment, mindig eset csináltam. Arról szólt az egész, hogy írom össze azt, hogy felkelés mikor volt, és onnantól 10 percenként, abban 10 percben mit csináltam. És az is benne volt, hogy amennyiben nem tudsz valamit felírni, akkor abban nem csináltál semmi értelmeset. Ha gondolod, hogy nyitottan próbáltok ki, szörnyű eredmények jönnek ki, komolyan. Egyszerűen fájdalmas ránézni arra, hogy te jó ég, mennyi időn keresztül vagy nem csináltam semmit, vagy értelmetlen dolgot csináltam. Hogy mennyi időt elszórok, mennyi gyöngyöt elszórok a disznók elé. És érdemes magamnak látni azt, hogy hogyan is gazdálkodok ezzel. És megítélni azt, hogy hogyan csináltam ezt, és elítélni azt, amit rosszul csináltam belőle. Hogy kiértékelni az életünket, hogy mennyi ment a disznóknak. És ha így nézem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy jó kövér disznó él bennem, amit így hízlódok a haszontalan idővel, aminek ennyi időt adok. Úgyhogy magadnak akár gondolod azt, hogy mennyi idő kell a kikapcsolódáshoz, és mi az, ami már eltékozolt idő. Mennyi idő szükséges ahhoz, ami az egészségedre szóljon, és mi az, ami már gyöngyök a disznók elé. Mennyi a munka az a helyes, és mi az, ami már inkább tékozás az energiádból. Mennyi kapcsolatápolás egészséges, és hol viszed már túlzásba. Mennyi idő még a gép előtt, mennyi idő a közösségén délután. Csak mindenre lehet nézni azt, hogy mennyi idő az, ami még valóban hasznos és épít, és mi az, ami már rossz irányba visz. És azért fontos kiértékelni ezeket, mert nagyon könnyen lehet az, hogy valóban megfordul és széttapos. A munkamánia, meg tudja ezt tenni. Egy ideig lehet azt mondom magadnak, hogy milyen jó gondoskodom a családról. Csak aztán már rájössz egy idő után, hogy ez már inkább csak arról szól, hogy elmenekülj otthonról. És ez már széttaposa az életedet, meg a családodat is. Mennyi idő az, amit mondjuk a számítógép előtt a telefonon közösségi idővel töltesz? Mennyi idő az, amit mondjuk az egészségnek a hajszolására töltesz, és mi az, ahol már éppen visszafordul és eltapos téged? Hogy hány meg hány alkalommal tud minket eltaposni ilyen formában. És sajnos nagyon sok példát tudnék mondani arról konkrét emberekkel kapcsolatban, amikor találkozik egy nem hívő fiú vagy lány, egy nem hívő lánya vagy fiúval, és hívő fél neki elkezd imádkozni a másikért, aztán mondja másnak, hogy azt mondja magának, hogy azért töltök fel annyi időt, mert meg akarom győzni az evangéliumról. De aztán végül csak lefekszenek, mert nehezen bírja ki. És utána már volt ilyen, nem egy példa, azt mondja a nem hívő fél, hogy mit akarsz nekem beszélni Istenről? Hát lefeküdtöd, nem? Ugyanannyira vagy bűnös, mint én. Akkor meg. És emlékszem arra, hogy egy sráccal beszélgettem hosszan, hogy mennyire összetölt magában, hogy hát mit mondod neki ez a lány? Hogy miután már lefeküdtek, utána azt mondja, hogy nem is érdekel Isten. Ő azt hitte, hogy az ágyba beszélhet Istenhez őt. És ő meggyőzte magát erről bibliai igeversekkel. Mennyire könnyű saját magunkat kicsavarni ilyen módon, hogy megtéveszik magunkat. Aztán eltiporolják az a disznók. Fontos tehát, hogy ne ítéld el a másik embert, ne hozz védelgesedet, és az ő személyét illetően, mert kizősen sem tette ezt, hogy akkor meg vizsgálj meg a helyzeteket, és jól közelítsd meg azt, jól értsd meg azt, hogy mi Istennek a szándéka, mi Istennek az akarata mindazzal. Hogy jól vedd észre azt, hogy gerendem a szemedben, vagy csak szálka, jól lásd azt, hogy mi a képmutatás, és mi nem, és hogy ne szórd el se a kutyák, se a disznók elé azt, ami az életedben ott van a lehetőségként. És akkor nézzük a következő szakaszt. Ha már volt az ítélet, akkor nézzük meg a másodat, csak én közbevetlen elapoztam. A kérés részét. Úgy folytatja, hogy. Kéretek és odatettek, keresetek és találtok. Zörgesetek és mennyit adtettek. Mert aki kér, mint kap. Aki keres, talál, és az őrgetetnek mennyitatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeitetnek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Ez az igazság az azért nagyon felkapott, olyan szempontból, hogy mennyire fontos, és mennyire jó lehet bármit kérni Istentől. És azt mondja, hogy kérjetek. Ki az, akitől mertek kérni dolgot? Most lehet válaszolni is. Tőlem. És hagyjam abba. Tehát például tőlem mersz kérni. Aztán nyugodtan, hogy ott nincs rossz válasz, csak kevésbé jó. Akivel bizalmi kapcsolatban. Aha. Ki az, akitől kölcsön mennétek kérni? De jó, hogy nem mondtasak, hogy tőled. Így egyébként arról van szó, hogy ki az, akitől mersz kérni kölcsönt? Ki az, akitől mersz kérni segítséget? Mindenhol benne az, hogy megvan az a bizalmi kapcsolat, hogy merek kérni segítséget. Megvan-e a bizalmi kapcsolatod Istennel? Megvan-e a bizalmi kapcsolatod Istennel, hogy kér tőle? Mersz-e oda menni hozzá, hogy Uram, én most itt vagyok előtted. Nem azért kéred tőle, mert te vagy a nagy bank, hanem mert van egy bizalmi kapcsolatunk. Mert ismered téged, Uram. Ismered téged, és tudom, hogy te akaratodat. Ismerem a szándékaidat. És azért tudom ezt kérni tőled, mert tudom azt, hogy neked is ez az akaratod. Nem fogom tudni kérni a felségemtől azt, hogy pucoljuk le az egész udvart, és betonozzuk le. Együtt rá, sőt, ő csinálja, igen, így nézem. Mert tudom, hogy ez nincs az ő akaratában. Épp csak egy hatalmas garázs az egész udvara. Hogy neki ez nem szándéka. Akkor arra van az, hogy kérjetek, amikor azt mondja Isten, abban benne van az, hogy van egy bizalmi tőkén vele kapcsolatban, ismerem őt jól, és tudom, hogy mi az ő szándéka, mi az ő akarata. Tudom, hogy ő hogyan gondolkodik. Nem arra van az, hogy csak azt kérheted Istentől, ami vegyezik az ő akaratával. Csak az, hogy azt tudom, hogy őszintén odavinni Istennél, és azt mondom, hogy Uram, ez az én vágyam. Te is így gondolod. És kell, hogy legyen bennem az a bizalom, hogy azt mondom, hogy Uram, ismered téged, ez az én nagy vágyam, a szívem vágya. Te mit gondolsz? Te mit gondolsz? Ha mondják a felségem, hogy betonozok az udvart, akkor lehet, hogy az utánén balszok egy hétig, de hogy nem fogja azt mondani, hogy csináljuk meg. De azt mondom, hogy te mit gondolsz, akkor el tudja mondani, hogy mit gondolok. El tudja mondani, hogy neki miért fontos az a kert. Jobb, ismerem, tudom, hogy miért fontosan kell mondani, de hogy akkor van lehetősége megosztani azokat. Akkor tudunk róla beszélgetni. És akkor még jobban megismerem őt, és ő még jobban megismer engem. Amikor Istentől kérek, akkor abban bennem van az, hogy Uram, én akarat téged jobban megismerni. Én már most is ismered téged, ezért merek hozzád fordulni. Van egy bizalmi tőkém, de akarom még inkább tudni, hogy mi a te szándékod. Mert ha ez nincsen meg, akkor baromi önző hozzáállással fogsz adni Istenhez. Akkor csak arról fog szólni számodra a kérés, amit te akarsz. Ahogy Jakab is beszél róla. Vagy akkor csak a saját kívánságét fognak motiválni. Akkor úgy tekintesz Istenre az automata, hogy én csak kérni jövök. És bedobod a pénzt, és akkor megkapod a csokikát, amit szeretnél. A régi mániában a rendőrség is ilyen, bedobod a féltékát, kijön a rendőr. Ott is működik ez. De hogy ne csak így tekintsünk Istenre. És néhányan mondják azt, hogy nem tudják, hogy mit akar Isten, hogy amit kérhetnének. Igazából a két hete néztük azt, hogy a megelégedettség az annyira fontos, hogy Isten gondoskodik rólad. Láthatod azt, hogy hogyan gondoskodik rólad, azért, mert ahogyan gondolkodik rólad. Szóval bátran kérd akár a gondviselését. Tudsz oda menni Istenhez, mert megismerted őt. És azt mondja, hogy kérjetek, és adatik nektek. Azért, mert ismered Istent, mert van bizalmi kapcsolat. Mert ez az ő szándéka. Mert így áll hozzánk. Szóval azzal folytatja, hogy keresetek és találtok. És először össze akartam gyűjteni egy pár igei részt, ami tisztán elmondja, hogy mi Isten akarata. Azt rájöttem arra, hogy nem mondom el, hanem keresetek és találtok. De tök komolyan mondom ezt, mert ha azt mondanám, hogy szépen leditálnátok azokat a részeket, volt már egyébként máskor erről szó, akkor szinte csak ártanék vele, mert megspórolnám azt a munkát, amire szükségetek van. Mert azt mondja, hogy keresetek és találtok, abban benne van az, hogy van egyfajta motiváció benned, hogy te akarsz tudni valamit. Hogy te keresed azt. Hogy benned van a törekvés. És megspórolnám annak keresetek a motiváló erejét ezzel, és nem menne benne az, hogy én akarom tudni. És a vágy valami után önmagában nem egy elő a kereséssel. Az, hogy de jó lenne tudni, mi Isten akarata, az nem egy elő az, hogy én tudni akarom, mi Isten akarata. Az egyik azt mondja, hogy na jó lenne, hát nem tudom, mert nem tudom, hogy csinálom valami mást. Másik az, hogy Uram, én akarom tudni, ott vagyok előtted. Én zörgetek, én akarom, hogy menjenek az ajtók, akarok hallani rólad, akarom keresni a te országod és az igazságodat. Nekem ez a fontos. Én téged akarlak megismerni. Lehetőséget, hogy találkozzak veled. És akkor arra van, hogy szó, hogy kérhetek és adatik, keresetek és találtok, zörgesetek és mennyitetek, ahol bennem az, hogy ott van bennem a törekvés, én akarom megismerni Istent. Újra a kérdés, megvan-e a bizalmi tőköd Istennel, hogy oda menjél hozzá? Akarsz-e vele találkozni? Vágysz-e őt látni? Most nincs itt a lányaink, úgyhogy most ezt el tudom mondani, de éppen azt hiszem tennap volt az este, hogy ma mennek el egy hétre kórházba Bogi anyával, vagy Timivel, mindegy, és Borga, hogy áll, oda fordul hozzá, hogy és most tényleg holnap elmennek a anyáék? Mondom, igen. Ez csak oda van a Bogihoz, Boruka, megölés neki elsőni, hogy ne menj el! Azt mondja benne a vágy, hogy én akarok veled lenni. Még ha mindig veszekedünk is, mondhatná a tesó, és tényleg sokat veszekednek egymással, akkor is akarok veled lenni. Én keresem a lehetőséget, hogy ott legyél velem. Ott van bennünk ez a fajta vágy, hogy Uram, én veled akarok lenni. Mert ha ez benned van, akkor valóban megnyitott itt számodra, akkor valóban találni fogsz, akkor valóban adatít neked. Nem feltétlenül a Rolls-Royce. Nem Rolls-Royce, hogy nincsen. Rolls-Royce, ez fontos. Nem feltétlenül a Rolls-Royce, hanem az, amire szükséged van. Az, amit Isten adni akar számodra. Akkor azt meg fogja adni. Ha a terészed megvan, hogy te valóban keresed őt, akkor Isten valóban fogja adni azt, ami az ő szándékában van, ha keresed őt. És tudjátok, Isten jót akar adni nekünk. Elhisszük ezt? Hát persze, ugye mit lehetne mondani ilyen alkalommal, persze, hogy elhiszem, muszáj ezt mondani, de hogy tényleg elhiszem azt, hogy Isten jót akar nekem adni. Tényleg bennem van-e az a fajta eltökéltség, hogy ő a legjobbat akar nekem adni. Amikor keresem is az országot és igazságát, akkor az nem az, nem, de akkor abban mégsem van a motiváció, hogy majd én mit kapok egy cserébe. Nem az, hogy jó lesz vele. És csak egy másodlagos dolog, hogy mit kapok. De a lényeg az, hogy jó lesz vele. Isten jót akar nekünk. És ha nehéz elni, Isten jót akar nekünk, akkor hatozom megint csak a tenepi napot az életünkből. Tenepi reggelinél megkérsz a gyereket, hogy mit akarnak enni. Hülye kérdés, nem szabad megkérdezni, igazából rájöttem. De megkérsz azt, hogy milyen tojás legyen. Általában a tojás van nálunk szombat reggel, és akkor tükörtojás, rántotta, bundás kenyér, valami legyen. Most azt mondták, hogy tükörtojás, és nem kértek a másik kettőt, hogy nagyon boldogok voltunk. De az egy gyerek azt mondta, hogy hát nem vagyok igazán éhes, és nem evett. És 10 óra utána, a hülye szülők mit csinálnak? Tehát, mit ennél? Te egy degriszt? Igen, az jó lenne. De akkor vehetünk fokai más szalámit is. Inkább fokai más szalámit is. Hogy lettünk éhülyek, semmi. Azt mondja, de ő mégis tejbegrészt kér. És akkor megint a hülye szülő mit csinál? Hát mind a kettőt adjuk meg nekik. És mind a kettőt megkapták, mert nem voltunk túlzottan kitartó, sajnos. Bennem ez a hiba. És kivett inkább sarokkal a boltba venni fokai más szalámit. De hogy Isten is valamilyen szempont magam, hogy így áll hozzánk, hogy ő akar jót adni nekünk. Mert szeret minket. Függetlenül attól, mennyire vagyunk pénzre visszatalva, összegyűrve, vagy moskosra, de szeret minket. Ez nem azt jelenti, hogy mindent meg akar adni. És nem az a jó szó, aki mindent megad, hogy jól értsétek, nem azt akarom ezzel mondani, hanem, hogy ott, ha bennünk ott van az a szándék, hogy akarunk mindent megadni a gyerekünknek, amit csak tudunk, ami lehetőségünk benne van, akkor mennyivel inkább akarja ezt Isten. Mindaddig, ameddig ez az ő szándékával és tervével paralel, és ameddig ez minket épít. Ha valamelyik nem igaz ebben, akkor már nem fogja persze megtenni, ugyancsak szeretetből. Ahogy a ma reggel, ha már marad a gyerek példáknál, a Bogi könyörgött, hogy jaj, apa, ne kelljen bevennem a gyógyszert! És mondjuk, hogy de Bogi, hát ez a te érdeked, nem a mi érdekünk. Jaj, nem lehetne ma kihagyni! Nem. És nem azért, mert nem szeretem, hanem azért, mert szeretem. És benne van ez is, hogy amikor Isten azt mondja, hogy nem, azért, mert szeretlek. De hogy elhisszük-e azt, hogy Isten ennyire jó hozzánk? Elhisszük azt, hogy így áll hozzánk? És van egy nehézség ezzel, hogy hit kell hozzá. Hogy hittel kell hozzáállni. Hogy el kell hinnünk ezt. El kell hinned, hogy Isten jobbat tervezett neked, mint te magad gondolnád. Isten jobbat tervezett neked, mint te magad gondolnád. Legyen szó bármiről, házvásárlásról, munkahely kérdéséről, iskolaválasztásról, párválasztásról. El tudod-e hinni azt, hogy Isten jobbat tervezhetett neked, mint te magad gondolnád? És azt mondja Isten, hogy figyelj, rád bízom. Milyen házat te szeretnél? És akkor azt mondom, hogy uram, akkor ezt hisz neki, figyelj, válaszolsz bármit, de én ezt nem javaslom. És lehet, hogy akkor is megeszed azt a házat, aztán a végén nyugsz majd a terhei miatt. De hogy elhiszed azt, hogy Istennek van egy terve, van egy szándék, ami neked a legjobb. És minden már tiéd a döntés, de kérdezd meg Istent. És lehet, hogy azt mondja majd, hogy rád bízom, de lehet, azt mondja, hogy nézd, én nem ezt terveztem neked. Van jobb. És bennünk van akkor azt, hogy elhisszük. Hogy ne hagyj ki Istent a számításba, sőt, vele kezd. Szóval látod-e Istent ilyennek? Látod-e olyannak, aki valóban egy tökéletes apuka? És mai társadalomban még inkább, de korábban is meg volt ez, Sátán támadja az apákat. És ez nem véletlen. Nem véletlen, nagyon is szándékolt dolog. Hogy legyenek a férfiak munkamániások. Legyenek alkoholisták, legyenek kábítószerfogyasztók. Legyenek mindenhol máshol, legyen jó hobbiuk. Bármi, csak ne legyenek otthon. Hogy ne legyen jó apa minta. Mert ha nem lesz jó apa minta, akkor el lehet érni azt, hogy ne bízzunk Istenben. Hogy ne higgyük el annyira könnyen azt, hogy Isten valóban a jó atya. Mert olyan apa mintáink vannak és voltak, amik tönkreteszik azt, hogy bízunk Istenben, mint jó atyában. És ott lehetnek a dolgok, hogy azt mondjuk magunknak a férfiként, hogy Sátán adj talán minket, hogy aztán a munkahely, pénzt kell keresni, azért vagyok ott, hogy eltartsam a családomat. Kudarcok vannak otthon, inkább elkérdem az otthonomat. A hobbik elfogad, csak idegen nem látnak engem otthon. Aztán könnyen bejön az elvállás, meg egy új párnak a megtalálása, és Sátán már célt is ért. Hogy ne legyenek jó apa mindenek. Mert ezek nincsenek, akkor hogy látnád a mennyei atyát jónak? Akkor nagyon könnyen torzul ez a kép is. El kell tudnod hinned mindehhez, hogy Isten valóban jó atya, valóban jó apa. És roppan nehéz, mert rossz minták vannak előttünk. És ha rossz minták vannak előttünk, akkor előtt, mi lesz abból? Előítéletesek leszünk. Hogy lehetne Isten jó? Hogy lehetne bízni Istenben? Hogy mehetnék oda hozzá bizalommal? Hogy kérhetnék tőle? Hogyha azt éltem eddig meg, hogy a férfiak, az apák, egyebek, azok ilyenek és ilyenek. Azok ennyi rosszat tettek. És a legrosszabb az egészben az, hogyha feladod a hitet, hogy Isten képes cselekedni benned, körülötted meg általad, csak azért, mert rossz mintát láttál. Azért, mert rossz mintát kaptál, ezért nem fogsz tudni bízni. És azt látjuk, hogy őrá megéri támaszkodni. Józsuének azt ígérte Isten, hogy nem hagylak magadra, és nem hagylak el. Vagy a másik fordulásban az, hogy veled leszek, és nem hagylak el, és nem maradok el tőled. De ezt nem csak neki mondta, ez számunkra is ma is igaz. Hogy Isten így van mellettünk. Így áll mellettünk. És mikor ezt mondja Józsuének, aztán mondja azt, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj. Ezek után mondja azt, hogy azért bízhatsz mindenben, azért tudsz erős lenni, azért tudsz bátor lenni, azért nem kell félni és rettegned, mert én nem hagylak el és nem távozom el tőled. Tudod-e így látni Istent? Tudsz-e így bízni benne? Mert ha ez megvan, hogyha ezt meg tudod tenni, akkor a többi rész is igaz, akkor már könnyen el fog menni az, hogy ne ítélj feleslegesen, ne ítélj értelmetlenül. Akkor könnyen fog menni az, hogy ne mérj rossz mércével, ne akarj önben csalni. Könnyen el fog menni akkor már az, hogy ne akard a másik szeméből a szálkát kiszedni, közben a tiédben ott van a gerenda. Könnyen el fog már menni akkor az életedben is, hogy ne képutató módon álljál hozzá az emberekhez. Hogy nem aggódsz és nem szorod el a gyöngyöket. Könnyen el fog menni mindaz, amiről szól. Akkor már fogsz tudni bizalommal kérni Istentől, és odaállni elé, hogy Uram, nekem rád van szükségem, és tudom azt, hogy te jó atya vagy, és megadod azt, amire szükségem van. Akkor már nála fogsz zörgetni, és tőle fogsz kapni kincseket. Akkor már hozzá fogsz menekülni, akkor tudod, hogy ha kérsz tőle, akkor nem követed, hanem kenyered. Hogy akkor nem kígyót adsz számodra, hanem alatt, hogyha éhes vagy. Akkor meg fogod tapasztalni azt, amit a végén mond, hogy mennyivel inkább ad jókat a ti mennyeljátok azoknak, akik kéri tőle. És igazából az szakasz leginkább erről tud szólni, hogy megismered jól Istent, annak, aki ő. Elkezd kialakulni a bizalmi kapcsolat vele, és mindebben úgy tudsz végig menni, hogy a Istennel sem, aztán emberekkel sem így fogsz viselkedni. Egy olyan fajta alapot ad a vele való kapcsolat, ami egyszerűen az egész életedben elkísér, ami egy teljesen új alapot ad. Úgyhogy most hadd imádkozzam mindezet, amiről szó volt. Hogy hadd lássuk Istent ilyennek, olyan mennyi atyának, akivé válni akar. Akivé vált az életünkben. Isten, köszönöm neked azt, hogy te ott vagy velünk akkor is, amikor meg kell ítélnünk dolgokat helyesen, és ott vagy akkor is, amikor éppen jól kell ítélni dolgokban. De köszönöm azt, hogy te olyan módon tetted mindezt, hogy miközben a bűnt elítélted az életünkben, minket mégis felemeltél. Minket megmentett és megváltottál. És Uram, arra kérlek most téged, hogy nézd meg egyeneket az életünket, vizsgálj meg minket. Te látod, Uram, azt, hogy mi az, ami számunkra a legfájdalmasabb pont, ami a legnagyobb sérülés az életünkben. És Uram, arra kérlek téged, hogy mutasd meg ezeken a pontokon keresztül, hogy te mennyire nagyszerű és csodálatos atya vagy. Hogy te milyen apa, milyen apuka vagy az életünkben. Hogy te vagy a legjobb és a legtökéletesebb, aki reszűségünk van. Segíts Uram abban, hogy pont azokon a pontokon, ami legérzékenyebb számunkra, azokon tanuljunk meg bízni benned. Azokban tapasztalassuk azt meg, hogy te vagy a tökéletes apa. Hogy hozzád lehet menekülni, benned lehet bízni. Hogy téged keresve meg lehet találni, nem csak téged, hanem mindazt, amire szükségünkben, az életünkben szükségünk van, az érzelmi pontokon, a bizalmi pontokon, a bármilyen területen. Uram, segíts nekünk abban, hogy ne kelljen semmiben sem rettednünk attól, hogy mi következik az életben, mert tudjuk azt, hogy te ott vagy velünk. Hogy te soha el nem hagysz minket. És azért lehessünk bátor emberek és erős emberek, mert te rajtad állunk, mert te vagy a mi kősziklánk. Amen.